Senki se vagyok.
Senki se vagyok. Senki se vagyok. Senki se vagyok.
Hogy éltétek meg ti a színpadon ezt az előadást, ennek a fél éves munkának mondjuk úgy, hogy a gyümölcsét?
Mészár Tamara vagyok. Volt már részem színdarabban, de ez teljesen más volt. Kicsit izgultam, de minden várakozást felülmúlott a közönség reakciója, és az, hogy a barátaimmal lehettem a színpadon.
Hogyha el kellene magyarázni a nézőknek, hogy mit is láttak akkor, hogy foglalnád össze?
Kutnik Andrea vagyok, és szerintem ezt a darabot mindenki értelmezheti úgy, ahogy akarja. Én személy szerint a társadalom mai formáját láttam benne, legfőbbképp a fiatalokat, ahogy ők elkülönülnek, ahogy ők viselkednek egymással és a külső világgal.
Nehéz dolguk volt a fiúknak? Így, hogy már csak hárman maradtatok, ennyire lemorzsolódtatok?
Búza Róbert. Nem igazán. Boldogultunk mi így is, ahányan voltunk, csak az volt az egyetlen gubanc, mondjam úgy, hogy Tamásnak időközben hamarabb el kellett mennie, mert át kellett öltöznie a tánchoz, de minden jól sikerült, jobban, mint ahogy vártuk volna. Nagyon élveztem ezt az egészet, Józsi bácsival dolgozni, mert harmadik osztálytól kezdve sok emberrel dolgoztunk már is színjátszás téren, viszont vele volt a legbarátiasabb társaság.
Van olyasmi, amit hasznosítani tudtatok az iskolában, a magánéletben, az itt tanultakból?
Természetesen, és ebből tanulni nagyon sokat lehet. Nagyon sok dologban magamra ismertem, amit egyébként nem is vettem észre. Hogy például a mobiltelefont mennyire zavaróan tudjuk használni bizonyos esetekben, és mennyire oda kellene figyeljünk.
Mert hogy az előadásban volt olyan jelenet, ami egy görbetükröt tartott a nézők elé, akiknek bekapcsolva marad előadás közben a telefonja. Én legalábbis így értettem.
Igen, és ezáltal mi is tanulunk abból, hogy figyeljünk oda, mert a telefonnak van egy határa, és legyen egy tisztelet, amit egy előadásra szemben megadunk.
Ez a színdarab most nehéz volt, mert itt most magamat kellett adjam teljes mértékben, és ez az életemben sok mindent megkönnyít, hogy most tanultam saját magamról, tanultam a körülöttem lévő emberekről, és megtudtam, hogy minek hol van a vége, a határa, ahogy Tamara is mondta, a telefonozásnak is van egy illő módja.
Robi, te valamit tudsz elhasznosítani a magánéletben, a jövőben abból, amit tanultál a próba folyamat alatt?
Igen, úgy, ahogy elmondta már Andi, magunkat kellett adnunk. És a próbák során hát megtanultuk ezt alkalmazni az életben is, és a kreativitásunkat kiadni magunkból.
Azzal búcsúzott itt el Balogh József, az előadás rendezője tőletek, hogy szeptemberben folytatjátok. Tamara.
Én idén végeztem, de azt mondta a Józsi bá, hogy számít rám a szegedi előadásunkon, és szívesen fogok visszajönni az iskolába, próbára, és szívesen veszek részt a további előadásokban is.
André?
Hát magával Józsi bával dolgozni egy élmény volt, mert nagyon közvetlen ember, nem úgy bánt velünk, mint diákokkal, mint általában a tanárok, hanem tényleg egyenlő felekként. Szóval már csak azért is, mert őt megismerhettem, és dolgozhatok vele, már csak ezért is részt vennék újra egy ilyen.
Robert, te folytatni fogod-e?
Egyértelműen.
Gondolkodtak már azon, hogy egy színházban minden valódi, és semmi sem igaz? Gondolkodtak már azon, hogy egy színházban honnan jön a zene?
Balogh József, a Szegedi Maszk Egyesület elnöke, az előadás rendezője. Miként értékeli ezt a több mint fél éves próba folyamatot a zaradi középiskolásokkal?
Jónak minden szempontból. Kezdtük olyan 25-30-an ezt a próba sorozatot, és végül is két héttel ezelőtt dölt el, hogy 19-en ott is lesznek a színpadon. Kísérleteztünk különböző etüdökkel, volt egy terv, hogy mi ez az előadás, a Szépség és a Szörnyeteknek a története, de nagyon csak nyomokban. A főpróbán két nappal ezelőtt jöttem rá, hogy ott hagyjuk abba az előadást, ahol el kellene kezdődnie magának a történetnek. De azt majd meglátjuk, hogy mit és hogy folytatjuk, mert van, aki érettségiben van, van, aki a jegyeit nézegette. Tehát, hogy jó húzós időszakban volt ez az egész próbasor. Mindig a néző dönti el, hogy mit visz haza egy olyan dologból, amit hát így felénk ilyen posztdramatikus színháznak hívnak, ahol nem igazából történet van, hanem nem biztos, hogy el lehet dönteni, hogy ki civil, ki játszik, hogy játszik, mit játszik. Mivel mi két hetente találkoztunk, azért én úgy gondoltam, hogy ebbe a félében nem osztok szerepet. De hát azért közben most már azért jól megismertem őket, tehát a következő történetünk az valószínűleg egy klasszikus irányba mozdul el, de körülbelül ezekkel az eszközökkel, ahol nagyon minimális díszlet, nincsenek vagy alig vannak jelmezek.
És mit visznek magukkal haza a diákok? Mert hogy tudtommal annak is indult ez a Kamaszk diák színjátszó kör, hogy ne csak a színpaddal, a szerepekkel, a szerepjátékokkal ismerkedjenek meg a fiatalok, hanem betekintést nyerjenek a kulisszák mögé. Hogyan is szerveződik egy színház, hogyan készül egy előadás, mi a szerepe a díszletmunkásnak, az ültetőknek, a sugóknak.
Szerintem ilyen apró darabokat föl tudtak venni abból, hogy mondjuk hogy működik egy professzionális színház, tehát hogy csinálunk fényt, hogy lesz hang, ki van fönt a keverőbe a pultoknál. Szerintem nem esik le teljesen, és az nem is baj, hogy azért egy színházi előadás az egy nagy mechanizmus, meg egy nehéz dolog, és az, hogy ők ennyire fegyelmezetten vitték magukat bele, és kint hagyták a privát viszonyaikat, amit én nem is tudok. Tehát nem tudom, hogy kinek a barátja, barátnője, nem tudom, hogy ki bírja a másikat, vagy nem bírja. Ez mindig kockázatos, hogy hogyan ereszt össze az ember figurákat és alakokat, ha ez nem egy létező színházi csoport. Nekem az volt inkább a kérdés, hogy tudok ismeretlen emberekkel, fiatalokkal átmenni egy olyan hídon, vagy egy olyan szakadék fölött át sétálni. Mert nekem ez séta volt, tehát nem szorongtam, nem kellett fegyelmezni, nem kellett idegeskedni. Minden valahogy úgy passzolt és működött. És hát nekem ez azért fontos, mert nagyon régen, amikor 88-89-ben csináltam egy diák színpadot Szegeden, és én azóta nem dolgoztam ezzel a korosztállyal. És hát mondjuk hiába középiskolai tanár a diplomám, sose tanítottam. Egyetemen tanítok, és azzal a korosztállyal mindig sokkal többet szenvedek, szorongok. Ez meg felszabadított és könnyű volt, de ez nagyon az út eleje. Ezt kell még egyszerűbbé tenni, még jobban a nézőre bízni azt, hogy mit enged meg a fantáziájának, hogy tud elindulni azzal a hangulattal. Mi végigvisszük ezt a mindenki rá van ragasztva a mobiltelefonjára dolgot, és akkor most megkérdezheti a hallgató, hogy na de hogy jön ez a szépség és a szörnyetekhez, vagy bármilyen történethez. Aki kilép az utcára, az látja, hogy emberek úgy kommunikálnak. Most megnéztem itt Aradon is, sétáltam, fiatalok, idősebbek, öregek jönnek, mennek, sétálnak, kocsmában vannak, presszóban vannak, ebédelnek, stb. És mindenki nyomkodja a telefonját, és mindenki úgy közbe beszél, vagy nem beszél, vagy hallgat, vagy elmélyed, vagy nincs ott. Évek óta izgat, hogy hol vannak ebben a fajta kommunikációban az emberek. Tehát, hogy van egy eszközük, amivel eltávolodhatnak a legintimebb szituációbanból is, és egész máshol lehetnek, és ezt nem tudjuk, hogy ez hol van. Ilyen értelemben egy csomó titkot hagytunk az előadásban. Sose néztem meg azokat a szelfiket, amiket csinálnak a tánc előtt, amikor már a lányok isminkelték magukat. Csak mindig az a néző tudja, hogy milyen SMS-t kapott, vagy mit csetelnek a színpadról vele a gyerekek az ismerőseikkel. És mondták, hogy ez nagyon szép, hogy a végén, amikor az egész színpad csetel, és csak a telefonoknak a kis ledje világít, akkor a nézőtéren ugyanez van, hogy kapják az üzeneteket, és akkor mondják, hogy ja, bocs, előadáson vagyok, még itt ülök, mindjárt vége, mindjárt. Mert hogy a színház az azt csinálja, hogy azok az emberek azon az estén mindegy, hogy játszanak vagy néznek, de egy világban vannak. És ehhez ezt az eszközt használjuk most éppen, amit nyilván valahogy majd tovább fogunk vinni. Van egy olyan fesztiválunk ősszel a Telter Fesztivál után, a nyár után, vagy U21-es fesztivál, ahol általában főiskolások, egyetemisták játszanak, szerte a Kárpát-medencéből, meg Magyarországról, és úgy gondolom, hogy egy ilyen súranósávon most egy fiatalabb korosztályt is viszünk.
Tehát lesz folytatása, ez már biztos?
Lesz folytatás, mert az Aradi Kamara Színház is azt mondta, hogy legyen a Maszk Egyesületnek könnyű azt mondania, mert az én vagyok két munkatársammal Szegeden, tehát mi biztos, hogy ezt folytatjuk. És azt hiszem, ki is találtuk a következő előadást. Fogva tart egy háromfejű sárkány 12 lányt, és azt a fiúknak ki kell őket szabadítaniuk. És hogyha sikerül, akkor ezzel az jövő kora tavaszi előadással majd még föl is szeretnénk menni a víztoronyba.